Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Zsoltáros szavaival. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házába lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Amen.
Sok szeretettel köszöntjük a elég nyárias gyülekezetet, biztos sokan vannak nyaralni. Jó nekik is, meg nekünk is. Mi pedig a lekció olvasása előtt az új énekes füzet 72. énekét énekeljük. Hozsánna!
Isten igét fogom olvasni, amint az íra van Pál apostol Kolossiakhoz írt levelében, ennek a levélnek a második fejezetében, a 16. verstől a 23. versig. Hallgassátok! Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg. Látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik, de nem ragaszkodik a főhöz, pedig ő tartja össze az egész testet, inak és izületek segítségével, és ő általa növekszik Isten szerinti növekedéssel. Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők? Ne nyúj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd. Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsolok és rendelések. Ezeknek a megtartása, a bölcsesség látszatát kelti ugyan a magunk csinálta kegyeskedés, az alázatoskodás és a test sanyargatása által. Valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt felfúvalkodottsághoz vezet. Ámen. Most pedig gyertek és imádkozzunk. Gyere közénk, drága Szentlélek, gyere a mi szívünkbe, most arra kérünk, mert szeretnénk veled találkozni, szeretnénk ezt az alkalmat megszentelni és neked ajándékozni. Készíts ezt a találkozást most. Urunk, te látod azt, hogy hogyan vagyunk itt, és annyira köszönjük neked azt, hogy nem ítéletet kapunk tőled, nem elutasítást, hanem szeretetet és elfogadást. És itt, te itt vagy közöttünk, és ez nekünk nagyon nagy ajándék. Hálásak vagyunk neked azért, hogy hallottuk a te ígédet is. És szeretnénk megérteni most, amit te mondani akarsz. Itt van a mi szívünk, és arra kérünk, hogy formáld. Itt van a mi elménk, és arra kérünk, hogy formáld. Kérünk téged, hogy áld meg ezt a mai alkalmat. Segíts bennünket, hogy az akadályok, amik most talán a te ígédet akadályozzák, azok eltűnjenek. Hogy tudjunk most veled itt lenni, meghitt közösségben. Hogy tudjuk elvenni azt, amit el kell vennünk. Urunk, szeretnénk kérni, hogy áldj meg minket. Áld meg most ezt a közösséget, és készíts minket az igének a meghallására is. Ámen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 234. dicséretünket, annak mind a négy versét. Ez így kezdődik, hogy jár kérjük Isten áldott szent lelkét. A mi segítségünk az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Két verset szeretnék kiemelni a felolvasott igéből. Ne vegy el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg. Látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik. De nem ragaszkodik a főhöz. Pedig ő tartja össze az egész testet, inak és izületek segítségével. És ő általa növekszik Isten szerinti növekedéssel. Kedves gyülekezet, néhányan tudjátok, hogy mennyire szeretem Borsod megyét. Most nem a megyéről fogok beszélni, de egy borsodi kisfalúból jövök, és hát nagyon sok furcsaság történik az ilyen kisfalvakban. Az egyik ilyen a tyúkvágás után történik. Most nem fogom elmesélni a részleteket, csak felszínesen mondom el a történet kedvéért. Mert mint tudjátok, a legfurcsább ételek a legkülönlegesebbek. És ilyen egyébként a tyúknak a vére is. Kiskoromban anya mindig megsütötte ezt nekünk tojással és mállyal. És ez volt az én kedvenc ételem. De aztán megtértem. És hallgattam arról egy tanítást, hogy az Ószövetségben a zsidók még csak hozzá sem értek a vérhez. Szent dolognak tartották. Sőt, az Új Szövetségben is megvan tiltva az, hogy vért tegyünk az apostolok cselekedeteiben. És én, mint hívő, jó keresztény ember, lemondtam erről az ételről. A szívem szakadt meg, de úgy voltam, hogy engedelmeskedek Istennek. Mert én kerestem Istent. És hogyha Isten ebben ott van, akkor én ezt meg akarom tartani. De aztán elgondolkoztam, hát nem akkor, hanem mostanában, hogy jobb keresztény lettem ettől, hogy tényleg engedelmesebb lettem attól, mert ezt megtartottam, ezt a parancsot, hogy nem ettem vért, én igazabb keresztény lettem. Mert igazából akkor nem gondoltam bele abba, hogy Jézus ugyanúgy szeret engem, hogyha vért eszek meg, hogyha nem. Azt gondoltam, hogy ha ezt megtartom, akkor ő közelebb lesz hozzám. És nem vettem észre, hogy ő egészen közel van már akkor is hozzám. És nagyon sok mindent csináltam így. Megtartok, mert ez van leírva. És a legtöbb az csak egy keserves próbálkozás volt. És ehhez hasonló dilemmák voltak a kolossi gyülekezetben is. És azért is mondtam el ezt, mert meg akarom erősíteni azt a gondolatot bennetek, amit Pál apostol is üzen, hogy Jézus mindenek felett. Jézus legyen a mi hitünk középpontjában. És erről az egy mondatról fog szólni ez a mai prédikáció is. És hogy hogyan kapcsolódik össze a felolvasott ige az én gyerekkori kedvenc ételemmel, és azzal, hogy Jézus mindenek felett van, azt először úgy tudom elmagyarázni, hogy Kolossiról mesélek egy kicsit. Egy sorozatban vagyunk benne, ahol ezt a levelet vesszük vasárnapról vasárnapra. És az első igehirdetésben András már mesélt arról, hogy hol is helyezkedik el ez a város, ami ma már csak egy romváros. Törökország déli részén volt. És ez a terület, ez a város egy olyan helyen volt, amit úgy nevezünk, hogy ütköző zóna. Jöttek az országok, és ezt a várost ezt mindig el tudták foglalni. Ez volt egy ilyen határterület. Hol ez, hol az hódította meg. És körülbelül 100 évenként mindig egy új ország jött ide. Voltak itt görögök, makedónok, szeleukidák, perzsák, rómaiak, szóval sok mindenki. És a megszálló új hatalom az mindig hozta a saját kultúráját. Így ebben a városban, Kolosséban nem tudott meggyökerezni egy saját kultúra. Ezt mai idegen szóval úgy nevezzük, hogy multikulturalizmus. És a veszélye ennek az, hogyha az adott kultúrában élő emberek nem ismerik a saját hagyományaikat, nem tisztelik eléggé, nem ismerik azt, amit be az ősök kapaszkodtak, akkor, hogyha jön egy új kultúra, akkor összeolvad velük. És nem lesz mivel kapaszkodniuk. Egy ilyen masszává olvad az egész. Akkor szerencsésebb a helyzet, hogyha egy adott város vagy társadalom ismeri a saját értékeit, és az helyén kezeli. És ilyen volt egyébként a Bibliában Izrael sorsa is. Ugye éppen a honfoglalásra készülődnek, és kiadta Józsui parancsba, hogy minden népet ki kell írtani Kánaán földjén. De nem csak a népeket, hanem a városokat is le kell rombolni, az állatokat is meg kell ölni, azaz a műveltségüket és a kultúrájukat is meg kell semmisíteni. Mert előre gondolkozott azon, hogy ha meghagyják a népeknek a kultúráját, akkor el fognak veszni. Mert ők, mint egy friss nép, egy szolgaságból kikerült nép, össze fog olvadni velük, és el fognak tűnni. És később tudjuk azt, hogy ez a tervük, ez nem is nagyon jött össze, mert hogy megmaradtak ezek a népek, és később nagyon sok gondot okoztak. És hajszálon múlt, hogy ne vesszenek el. A kolossai lakosok szintén áldozatai voltak ennek a multikulturalizmusnak. De nem csak a városnak a lakói, hanem a fiatal, még nagyon, nagyon fiatal gyülekezet is. A keresztény gyülekezet. És éppen ez volt az oka annak, hogy a tévtanítások felütötték magukat itt ebben a városban. Ugyanis ez a szakasz, és igazából az egész levél arról szól, hogy Pál apostol próbálja a kolossai gyülekezetet megvédeni a tévtanításoktól. Egy előnye volt ennek a multikulturalizmusnak, mégpedig az, hogy a tévtanítások sem tudtak meggyökerezni. Pál apostol nem kifejezetten az akkori legnépszerűbb tévtanítások ellen beszélt, hanem egy-egy tanítások ellen. És előttem András Gábor bácsi és Tibor is beszélt már arról, hogy melyek voltak ezek a tanok, ezek a kulturális hozadékok. Őket legjobban összefoglalja az a kifejezés, amit Pál apostol is használ, a világ elemei. Ezt ki fogom mindjárt jobban fejteni, és akkor megértjük egy példán keresztül. De előtte arról beszélnék, hogy az akkori legnagyobb tévtanítás a gnoszticizmus volt. Erről már András is beszélt a múlt héten. Felszínesen ez úgy foglalható össze ez a tanítás, hogy van az anyag, ami a rossz, és van a szellem, ami jó. És minél inkább anyagi valami, annál inkább rosszabb, és minél inkább szellemi vagy lelki valami, annál jobb. És éppen ezért, hogy például a halált ezt egy nagyon jó dolognak tartották, mert minket, embereket megszabadít az anyagi dolgunktól, a testünktől. Ezt magyarázták a teljesség tanával. Ez volt a másik tévtanítás, a teljesség tana, ami azt jelentette, hogy mindig van egy következő lépés, mindig van egy újabb szint, ahova el kell érni, és van egy úgymond legmagasabb szint, ahová csak az elit tartozhat. Itt tehát szintekről beszélünk. És ezt úgy kapcsolták össze, hogy azt mondták, hogy van ugye az anyagi szint, ami nagyon rossz. Van a szellemi szint, ami nagyon jó. És mindenkinek ezekbe kell lépkedni. És éppen ezért tudták azt mondani, hogy ha valaki lemond az ételről, akkor ő már egy magasabb szinten van a többi embernél, mert ő már kezd elszakadni a testtől. Vagy például a szexualitást is ilyenre használták. Minél inkább nem érintkezik valaki a másikkal, annál inkább lelki ember, annál inkább magasabb rang illeti meg őt. És Pál apostol ezt úgy mondja, hogy a világ elemeivel kapcsolták össze. Itt Európában mi 5 elemet ismerünk, ez a víz, tűz, föld, levegő és éter, de minden társadalomban más-más, Kínában is kiegészítik ezt másokkal. És ezzel úgy fűzték össze, hogy minél magasabb szinten van valaki, annál éteribb, oda kellett eljutni. Ezekből az elemekből származtatták a világ teremtését is. Ezek az elemek ötvözete vagy kivonata volt a teremtő erő. Akik ezeket vallották, azt mondták, hogy Isten felett is ezek az elemek állnak. És sajnos ezek a tévtanítások beleívódtak a mi kereszténységünkbe is. Mert hogy nem csak a kereszténység hatott általában a kultúrára, hanem sajnos a kultúra is hatott a kereszténységünkre. És gyakran összeolvadt a kettő. És ezért volt szükség például a dogmatikára is, vagyis a keresztény tanok rendszerére. Az igéből azt olvashatjuk, hogy ugye elkezdtek ezek a tévtanok megjelenni ebben a gyülekezetben. És kétféle téves gondolat jött ezekből. Egyik az, hogy nem Isten tartjuk a mindenhatónak. A másik pedig ez a szintlépéses kereszténység. Kezdem az elsővel. A tévtanítók nem Isten tartották a mindenhatónak. Azt magyarázták ugyanis, hogy a világ elemei magasabban vannak, mint Isten. Nem Isten a mindenható, hanem az elemek. És könnyű volt ezt elhinni, akár ma is egyébként, mert például meg tudjuk kérdőjelezni Istennek a hatalmát. Azzal, amikor azt mondjuk, hogy a sorsom meg van írva. Ennek így kellett lennie, nem tudtam más tenni. Mintha Isten képtelen lenne változtatni a dolgokon. Azt mondanánk, hogy itt már Isten sem segíthet. Olyan lehetetlen és kilátástalan helyzetben vagyok, hogy egyszerűen nincs segítségem. Ezt hívjuk reményvesztett állapotnak. Azt mondjuk, hogy Isten itt már nem is segíthet. Elveszítjük a mi kősziklánkat, Jézust, és nem tartjuk elégnek Istennek a hatalmát, jóságát vagy kedvességét, és legyintve beletörődünk valamibe. Pál azonban tanácsol valamit. Jézus legyen mindenek felett. Ne higgyük el, hogy a kegyelmes Isten ellenünk tenne, hanem azt higgyük el, hogy képes bármikor a lehetetlent lehetségessé formálni. Jézus mindenek felett van, és ez a mi hitünk. De talán még nagyobb veszély ezeknek a tanoknak az a második, ez a szintlépéses kereszténység. A mai fiatalok sok ilyen játékkal játszanak, ahol van egy virtuális karakter, és szinteket kell benne lépni. És minél inkább magasabb szinten van valaki, annál nagyobb tiszteletnek örvend. Annál nagyobb az önbizalma, és annál erősebbnek gondolja magát. De ugyanez felfedezhető egyébként a munka területén is. Valaki minél nagyobb pozícióban van, annál nagyobb a hatalma. És ugye mindenki feljebb akar törni, nagyobb fizetésért vagy pozícióért. Kinek mennyi például a fizetése? És a kolossé gyülekezet is hasonlóval küzdött, csak keresztény értelemben. Azt éreztették, hogy vannak keresztény szintek. Ha például valaki egyre lelkibb ember, az egyre jobb ember, az egyre jobb keresztény. Vagy mondjam így kegyes nyelven, hogy az érettebb keresztény. Ha valaki például képes az étel nélkülözésére, az az imádságból él, az már egy szuper keresztény. És én is jobb kereszténynek gondoltam magam, amiután megtagadtam azt a gyerekkori ételemet. De sok helyről hányszor hallottam ezeket a szavakat, hogy én már szabad vagyok erre. Nekem ezt vagy azt meg lehet tennem, mert készen állok rá. Például valaki szabad az alkoholra, akkor ő már ihat, mert ellen tud állni neki. Ő már jobb keresztény, mint bárki más. Ezek azt sugallták nekem, hogy van egy bizonyos ember, aki szabadabb, mint én. Egy szinten feljebb van, mint én. De azért én sem voltam különb egyébként. Egyszer elkezdtem sokat böjtölni, és azt gondoltam, hogy majd így érezni fogom Isten közelségét, hogy csillogni fog az arcom, mert ilyeneket olvastam erről, hogy egyre többet imádkozok, és egyre kevesebbet eszek. És én szinteket fogok lépni ebben a kereszténységben. Aztán találkoztam és volt, hogy 3 napig nem ettem. Aztán találkoztam egy ismerősemmel, egy keresztény barátommal, aki mondta, hogy ő meg 40 napig nem evett. Mondom, ez nem igaz, ő jobb keresztény, mint én. Aztán persze kiderült, hogy gyümölcsöt közben evett, meg levest is, mert ugye az nem étel. Meg ugye én is a 3 nap alatt nagyon sok kakaót ittam, mert az jól laktatott. De ez a lényeg az egésznek, hogy egymáshoz méregetjük magunkat. Ki csinálja jobban, ki imádkozik többet, ki jár több igéhirdetésre, ki hallgatott erről már tanítást. De miért csináljuk ezt? A probléma ott van az egészben, hogy van egy láthatatlan Isten, és itt vagyunk mi látható emberek. És hogyan tudom én, mint látható ember, a láthatatlan Istent imádni? Mit tudok tenni, amivel kimutatom azt, hogy én szeretem őt? És hát erre legkönnyebb módszer az, hogy a szabályokat betartom. Hát ez van leírva a Bibliában, akkor minden szóról szóra be kell tartani. És akkor látni fogja Isten, hogy én szeretem őt. És ilyen voltam én is. Mit tehetek, mit nem. Ugye ezért volt a kolossé gyülekezetben is ez a fő probléma, hogy ki mit eszik. Mert jöttek ugye az olyanok, mint én akkor, most már nem, remélem nem ilyen vagyok, de jöttek olyanok, mint én akkor, hogy hát miért eszitek ezt? Hát az igazi keresztények nem eszik ezt. És elkezdték elhinni. Vagy ilyen volt, amit korábban mondtam, például a szex is. Hát képzeljétek, egészen a 20. századig A teológia azt mondta, hogy ha a házasságon belül valaki szexel, az bocsánatos bűn, hogyha gyereknemzés céljából történik. Bocsánatos bűn. Ha csak örömforrás, akkor az simán bűn. A 20. századtól kezdték el azt mondani, hogy ez igazából Isten ajándéka. Igen, mert ja, és erről is tudnék mesélni történeteket, nem velem történt. De a lényeg az, hogy minél inkább valaki nem testi, annál inkább keresztény. Ezt próbáljuk sugallni sokszor. Minél jobb keresztény legyen valaki. És amikor ezt mondom, hogy Jézus mindenek felett van, akkor nem szintekről beszélek, ezt ne értsük félre, hanem állapotról beszélek. Pál apostol a tévtanítók saját módszerével veri vissza őket, és azt mondja, hogy két lehetőség van. Vagy Jézus, a valóság, vagy pedig a semmi. Nincsenek szintek, állapot van, vagy ez, vagy az, és ennyi. Mert hogy Jézus pont, hogy ezeket a szinteket jött eltörölni, hiszen gondoljunk a farizeusokra. Ugye odaültek, és akkor eltorzították az arcukat, hogy lássák azt, hogy hát ő már 5 napja böjtöl. Vagy 40 napja, nem tudom. És ez is azért volt, mert ők akartak látszani az elitnek, hogy ők magasabban vannak, mint bárki más. És ők is ugyanúgy egyébként biztos, hogy itt a kakaót, meg ilyeneket. Méregették magukat, hogy ki tud többet böjteni, ki tud többet imádkozni. De persze nekik csak a látszat volt a fontos. Az, hogy őket feljebb tiszteljék az emberek, a hatalom, a pozíció. De Jézus nem ezt nézte. Mert Jézus nem a szemével néz minket, hanem a szívével. A szívével néz, és a szívünket nézi. És Pál hozza példaként az emberi testet. Azt mondja, hogy Jézus a fej. Ő a fej. Ő legyen az, aki táplál minket, aki gondoz minket. És hogyha elkezdünk a kereszténységre szintenként gondolni, akkor mi kerülünk ennek a fejnek a helyébe? Mert mi mondjuk meg azt, hogy ki a jó keresztény? Vagy egyáltalán az, hogy ki a keresztény? És ez nagyon komoly veszély ma is. Teológia elején, ugye faluból feljöttem a városba, hát itt van vagy 500 gyülekezet, elhatároztam, hogy minden vasárnap egyet végigjárok. És hát nagyon sok érdekes tapasztalatom gyűlt. Persze nem csak reformátusban voltam, hanem különböző felekezetekben is. És akkor így beszélgettem emberekkel, és volt egy felekezet, ahol mondták nekem, hogy jó, hogy meg vagy térve, de hát a Szentlélekkel meg kéne keresztelkedj. És szó nyelveken is, mert igazából akkor vagy keresztény. És akkor mondták nekem, hogy kérdezték, hogy be vagyok emerítve. Hát mondom, hogy meg vagyok keresztelve, igen. Ja, ez a lelki fröccs? Hát ez semmi. Be kell merítkezni. Az igazi keresztények bemerítkeznek. És ezt olyanokkal is meg tudták indokolni, hogy csak néztem. És éppen ezért veszélyes ez az egész, és Pál apostol sem kategorikusan tiltja meg ezeket a dolgokat, nem ellenük beszél, hanem csak egy másik lehetőséget kínál, hogy Jézus legyen mindenek felett. Mert hogy ezek a tévtanítók, vagy szuper keresztények, vagy eretnekek igazából nem valótlan dolgokat állítanak. Mert ott van például a Bibliában a nyelveken szólás. És hogyha azt helyén kezeljük, akkor az Isten dicsőíti. Csak ezt elferdítik. És pontosan a tévtanítók, eretnekek legnagyobb fegyvere az, hogy nem valótlant állítanak, hanem a hangsúlyt helyezik át máshova. És ilyen volt egyébként ebben a felekezetben is, hogy egyszerűen Jézusról levették a hangsúlyt, és áttették valami tanításra, amiben ők jók voltak. Ilyenek voltak a farizeusok is egyébként. Valaki ugye jó volt az imádságban, akkor ő azt tanította, hogy az a jó keresztény, aki annyit imádkozik, mint én. És ugye Pál apostol azt írja, hogy ne vegy el tőletek senki a versenydíjat. Megnéztem az olasz fordítást is, és ők úgy fordítják ezt a szakaszt, hogy ne hagyjuk, hogy meglopjanak minket. Mert ezek az emberek tolvajok. Meg akarnak minket lopni, a mi Isten képünkben, Isten keresésünkben, a mi hitünkben. És pont ezért veszélyes, mert van bennük igazság, féligazságok, ami ki tudja mennyire igazság. Pál tehát felkínálja azt, hogy legyen Jézus a középpontban. Mindez pedig az ő módszerükkel. Mondva, hogy Jézus legyen a fej. Jézus legyen mindenek felett. És ezzel azt mondja, hogy talán te másképp tapasztalod meg Isten közelségét, mint bárki más. És ez nagyon jó dolog. De ne akarj ebből rendszert csinálni. Ne erőltesd másokra, és ne mondd azt, hogy ezzel előrébb lennél, mint bárki más. Mert ez nem verseny, és nem szintlépés kérdése sem. Istennek mindenkivel személyes kapcsolata van, olyan, mint senki mással. A ti, te és Isten kapcsolatod teljesen egyedi. Éppen ezért nem lehet azt mondani, hogy akkor lesz a jobb keresztény, ha ezt vagy azt teszed. És ezért nem szerettem soha azt, hogy mit tenne Jézus ebben a helyzetben. Nem lehet megmondani, mert minden helyzet is egyedi, ugyanúgy, ahogy minden kapcsolat is egyedi. És ezért írja Pál is, és ezért mondom én is, hogy Jézus legyen mindennek felett az életünkben. Ezért nem is tudom tovább magyarázni ezt az egészet, mert ezt neked kell tudnod, hogy mit jelent. Hogy a saját életedben mit jelent. Nekem ez azt jelentette, hogy minden tőle várok, és remélek. És egyébként jött sok lehetőség, ahol éreztem ezt. Éreztem azt, hogy most végem van. Vagy baleset közben, vagy gyász közben. Sok megpróbáltatás között, és akkor is ez a gondolat jött, hogy nem számít, mert Jézus mindenek felett van. Vagy akkor is ezt éreztem, amikor sikerült sok minden, és kezdtem elszállni magamtól. Rá kellett jönnöm újra, hogy Jézus van mindenek felett. És emlékeztettem magam erre, mert mindent a kezében tart. Én játszottam egyébként szintlépős kereszténységet is, és odáig is eljutottam, hogy azt mondtam valakire, hogy te keresztény vagy, te nem. De meg kellett tanulnom, hogy Jézus van mindenek felett, és felettem is. Megtapasztaltam azt, hogy milyen reményvesztetnek lenni. És tudom azt, hogy 16 évesen, amikor öngyilkosságot terveztem, akkor is ez a mondat volt bennem, hogy Jézus mindenek felett. Akkor nem tudtam ezt megfogalmazni, de éreztem ezt. Megláttam, hogy Jézus van a kilátástalanságon felett is. Vagy akkor is ezt éreztem, amikor a teológián mindenki ezt mondta nekem, és én is ezt éreztem, hogy nem vagyok idevaló. Akkor is erre jöttem rá, hogy de Jézus van mindenek felett. Ő az, akiből merítettem a bátorságot, az erőt, ő az, aki az én vezérem. Azért vagyok itt, mert ő a fej, akiből táplálkozok, akiből élek. És most az utóbbi időszakban is nagyon sokszor elcsüggettem, és fel akartam adni. De akkor is valami hasonló jutott az eszembe, hogy Jézus van mindenek felett. Én Pállal együtt vallom azt, hogy nincs más valóság, csak Jézus. És hogyha ez igaz, akkor nem létezik a kereszténységen belül szintlépés. Nem léteznek Jézusnál nagyobb mindenható elemek. Ő az egyedüli, igazi valóság. Hogyha ez igaz, akkor nincsen igazabb keresztény, meg nem igazabb keresztény. Keresztény van, és nem keresztény. Te vagy, és Jézus. Jézus pedig mindenek felett van. Ámen. Ráfelelő énekként most énekeljük a új énekeskönyvből a 113. dicséretünket, Ki olyan, mint ő. Most pedig imádkozzunk. Drága Urunk, hála van bennünk azért, amiért te nem méregetsz minket, nem a másikhoz méred azt, hogy mi hogyan cselekszünk, hogy miket csinálunk. Hálásan köszönjük neked azt, hogy nagyon nagy utat tettél meg azért, hogy személyes kapcsolatod legyen velünk. Hálásak vagyunk neked azért, hogy nem köt minket a törvény, hogy nem ez alapján mondod meg, hogy kit szeretsz és kit nem. Annyira köszönjük neked azt, hogy a te szeretetedet azt nem feltételhez méred, hanem ingyen adod is kegyelemből. És ezért adunk hálát nagyon sokat, Urunk. És hálát adunk azért is, hogy úgy lehetünk itt, hogy szabad lehet veled a kapcsolatunk, mert a kereszten te ezeket a megkötöttségeket elvetted, és többé nincs méregetés. Köszönjük neked azt, hogy te nem siettetsz minket, és nem is hátráltatsz minket a veled való kapcsolatunkban, hanem ott fogadsz el, ahol vagyunk. Urunk, ahhoz kérünk erőt, hogy ne essünk abba a hibába, hogy egymáshoz méregessük magunkat. Ne essük abba a hibába, hogy magunkat vádoljuk, hogy miért nem tartunk valahol. És ne essünk abba a hibába se, hogy magunkat jobban tartjuk a másiknál. Szeretnénk megélni a veled való kapcsolatot, és azt szeretnénk, hogyha ez látszana, de nem a látszat miatt, hanem azért, hogy mások ebből erőt meríthessenek. Urunk, éppen azért kérünk, hogy teremts közösséget. Szüntesd meg bennünk azokat a gonosz vágyakat, amik a tévtanításokból jönnek. Arra kérünk, Urunk, hogy áld meg különösen ezt a gyülekezetet. Add, hogy a veled való kapcsolatunk az tényleg egy közösségben megélt kapcsolat is legyen. És így kérünk azért is, hogy tudjunk oda menni az elesettekhez, azokhoz, akik reményt vesztettek, vagy azt érzik, hogy nem elég jók neked. Hagyj legyünk a te követeid, hogy tudjuk elmondani nekik azt, hogy te mennyire szereted őket. Kérünk most a betegekért különösen, azokért, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak eljönni. Urunk, áld meg őket is, ugyanezzel az áldással, amivel most minket. Kérünk a gyermekekért, hogy fejlődjenek, hogy lássák meg az értékeket. Kérünk azért, hogy áld meg a gyülekezetünk idősebb tagjait is, hogy aki a magányban van, vagy aki nehezebben tud már járni, hogy legyél ott vele is. Különösen kérünk most az észt és a dán gyülekezetekért is, hogy ők is hagyd tapasztalják meg minden nap a te közelségedet, a te áldásaidat, a te jóságodat. Kérünk téged, hogy formálj minket egy gyülekezetté. És Urunk, különösen kérünk most a saját hazánkért, Magyarországért is. Tégy minket a te híveiddé, igazi keresztények ki, Urunk. Kérünk, hogy ébressz fel ezt a nemzetet. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünk, a 398. dicséretünk mindegyik verse. Úr lesz a Jézus mindenütt. Most pedig fogadjátok Isten áldását. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Ámen. Áldás békesség!